Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Hát Amerikába utazunk, már megint adóvilág rovatunk, mert nem véletlenül, hiszen az amerikai elnök választás itt van a nyakunkon, és hát ténylegében ezzel foglalkozik mindenki. Az egész tőzsde gazdasági élet ezt nézi, Szaúd-Arábiától Moszkváig, tehát és ezzel foglalkozunk mi is. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezető adótanácsadó partnere van itt a vonalban velünk. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Jó reggelt, szia!
Hát mit tudhatunk?
Igen, mondjátok.
Hát Trump úrnak van minden. Igazán mélyre nyúlt, vagy túrtak a zsebébe most az elnök választási kampányban. Volt minden, hát leginkább ugye a New York Times verte a nagy dobot, és én tűzte agendára Trumpnak a zavaros adóügyeit. Mit tudhatunk arról, hogy egyáltalán az egész országnak mit ígérnek ezek az úri emberek?
Hát én azt gondolom, hogy tehát ez egy elég szoros elnökválasztás, amit látunk, és abban Trump úr az egy exponált helyzetben van, és neki egy elmaradása, hogy nem mutatta be az adóbevallásait, ez kezdettől fogva egy vita volt, hogy ő mennyit adózik, és milyen mértékű volt, de ettől a helyzettől eltekintve azt gondolom, hogy nem ez fogja a választást eldönteni. Nyilván ez a fogáskeresésnek egy megfelelő alternatívája lehet. Szerintem fussunk végig, hogy milyen költségvetési és adókörnyezetben zajlik ez a választás, és ebből eredően mi lehet a hatása a világra, mert ugye a világ első számú gazdaságáról beszélünk. Tehát gyakorlatilag nominális értékben az USA a világ legnagyobb gazdasága, ezért nyilvánvalóan nagyon sok mindent vagy mindent eldönt az, hogy itt milyen gondolkodás fog majd a következő időszakban teret nyerni. Most azt látni kell, hogy az USA költségvetési problémákkal küzd, amire a COVID sajnos egy plusz terhet tett, tehát az USA az gyakorlatilag folyamatosan deficitben volt az elmúlt években. Mikor Obama kikerült, tehát a 2008-2009 már őket egy 10%-os költségvetési hiányba vitte, amiből aztán szépen fölküzdötték magukat, de az Obama-nál nagyon beragadt a gazdaság növekedése. És hát gyakorlatilag innen került ő, és utána jött hát ugye a másik ciklusát letöltve. A Hillary nem tudta a Trumpot gyakorlatilag hát megverni, és emiatt hát ugye bekerült a republikánus kör a gazdaságba, akik viszont egy adócsökkentést indítottak el, amivel megint növelték a hiányt. Viszont a 2017-es Trump adóreform, az 16-ban volt a választás, a 17-es adóreformot 18-an fogadták el, és 19-ben volt úgymond az első tiszta éve. Tehát az adócsökkentés, amiről ő beszélt 2016-ban, az 19-ben indult el, és erre mondták, hogy tulajdonképpen nem is volt olyan rossz, ez a Make America Great Again, ez egy jelentős adócsökkentést hozott mind a társasági adó szintjén, mind pedig a magánszemélyek részéről, vagy az részére. Most ez azért érdekes, mert az amerikai adórendszer, hogyha a költségvetési bevételeket nézzük, akkor döntően a személyi jövedelemadókra épül. Tehát tehát mi Európában az áfát nagyon komolyan beléptettük a rendszerbe, és az áfa ma már meghatározó eleme a költségvetéseknek itt Európában. Az USA-ban ez a sales tax dolog, ez nagyon, nagyon alacsony. Ez nyilván az árakban is részben tükröződik, de azt tudni kell, hogy ennek a két adónak a mozgatása, tehát Magyarországon az SZIA mondjuk nem, vagy Európában az SZIA nyilván sokat számít, tehát még azért mindig jelentős a hányada, de az USA-ban 80% fölötti a magánszemélyek befizetése. Ezért ennek a témának a súlya, hogy ki és mennyit vállal a társadalmi igazságosságon túlmenően, ez egy kulcskérdés. Na most a Trump adókedvezménycsomag az gyakorlatilag a passzív jövedelmeket előnybe, tehát az osztalék, kamat, ilyesmiket előnybe részesítette, és egyébként is egy 37%-os felső kulcsot határozott meg, ami 39-ről ment le, de ők, ami nem tűnik nagynak, de azért nagy jövedelmeknél ez már számít. Plusz egy olyan átmeneti szabályozást hozott be, amivel is az egész adó reformjuk, az tényleg egy reform, mert alapvető értékeket módosítottak meg, ami rengeteg tervezési és átmeneti lehetőséget biztosított, ami azt hiszem 2025-ig futna ki. Na most erre nagyjából majdnem mindenki azt mondja, hogy ez egy jó modell volt, és ez egy jó indulás volt, és az úgy tűnik, hogy egyébként 19-ben el is indított valamit, munkahelyek jöttek létre, tehát valami elindult, és ezt ütötte keresztbe a Covid. Tehát gyakorlatilag egy nagyon rossz időpillanatban vagyunk, és ez egy ilyen szempontból nehéz helyzet, hogy megítélni, hogy tisztán mi lett volna, ha. Ezzel szemben megy a Joe Biden féle terv, aki a társasági adókat emelni, a társasági adók összességében egyébként nagyon kis szeretet képviselnek az amerikai költségvetésben, de ő akkor is szimbolikusan, vagy tehát tartalmilag is visszaemelni, de ők teljesen egyértelműen az adóterheket emelnék, ők azt mondják, hogy az adóterhek emelésének, tehát az emelése az döntő hányadban a társadalom 1%-át érinteni, tehát ők ezt egy ilyen igazságosabb közteherviselésnek tartanák. De ez mindenképpen ijesztő. Na most ez az alapmotto, hogy kikit adóztat, és milyen súlyban, de emellett igazából az a kérdés, hogy ezeknek az adóknak a hatására a gazdaság hogy indul el. Erre épül rá két vagy három olyan paraméter, amiről érdemes beszélni. Tehát az egyik, ugye, hogy most a gazdaság, az amerikai gazdaságot növekedésbe tudja valaki vinni, vagy sem. Itt a Bidennek azért rosszabbul áll a színája, a Trump-féle gazdaságpolitika, ez én úgy gondolom, ami a Make American Great Again folytatása, az most már gyakorlatilag úgy néz ki, hogy buy and hire American modellre állt rá, tehát hogy a hazai terméket nyomja, egy abszolút egy ilyen protekciós gazdaságpolitikát épít, míg azért a Biden ebben óvatosabb lenne. Ennek egy markáns példája a kínai vita, ami még valamit a külkereskedelmi mérlegükön tudtak javítani. Kínával szemben van egyébként legnagyobb költségvetési, illetve a külkereskedelmi hiányuk, és ezt próbálják ledolgozni. Ez valahogy indul, de ez mindig is történelmileg egy probléma volt, mert ha nem Kínából jön, akkor valamelyik környező országból jön, ezt láttuk Taiwan és Hongkong példáján.
Hát ez a kritikája Bidennek, hogy lényegében csak hangzatos dolgokat mond a magával Trump, és igazából ugyanaz történik. Lényegében a piacok meg megszokták ezt az elmúlt 4 évet, és a kiszámítható, megszokott vágányt szeretik.
Hát igen, de azért itt nagyon komoly több tíz éves ciklusok vannak már ezek mögött a modellek mögött, ezeket nagyon nehéz áthúzni. Uh-huh. És én azt gondolom, hogy az a fajta törekvés, hogy szeretné a külkereskedelmét egyensúlyba hozni, az ilyen szempontból nem rossz, csak Európa szempontjából problémás. Mi vagyunk a második legnagyobb, aki hiányt, tehát USA oldalról nézve hiányt, tehát Európa többletben van. És itt ugye az is egy kérdés, hogyha Kínával rendezte Trump a sorait, akkor hogyan fog az Unióval fölállni, ahol külön kérdés ugye maga a Brexit, mert az Anglia kilépés az Unióból azért nagyságrendileg egy nagyon komoly probléma, nem csak az elvaratlansága miatt, hanem a mértékét azt mondják így ilyen statisztikák, hogy körülbelül ha kisebb országot összeadjuk, akkor 19 kisebb országgal egyenértékű az EU-ból, a 29-ből az Anglia kilépése. Most nyilván Anglia kilépésével a dolgok változhatnak, de Európának is van egyfajta aggája, a Németországnak, hogy hogyan fog az USA erre reagálni. Tehát ez egyszer a gazdaságnak egy komoly kérdése. Tehát Trump mutatott pozitív jeleket, de nehéz így megítélni, hogy annak mi lesz a vége. A másik dolog, ami a klímaváltozás és a fosszilis üzemanyagok körül zajlik. Trump elutasítja ezt, tehát ő gyakorlatilag azt mondja, hogy ő ki vissza is lépett a Párizsi Egyezménytől, és gyakorlatilag ez egy erős, markáns lépés volt, ami gazdaságpolitikailag egy védő lépés volt. Hozzá kell tenni azt is, hogy ez a vita beleértve az EU-t is, tehát ez egy óriási vita. Tehát az egy, ugye több mint 7 milliárd ember, azt hiszem 7,7 milliárd ember él a Földön, mi itt az Európában, most az Unióban talán 350 körül lehetünk, de ilyen nagyságrendben, de a Európában talán 600-an, így mindenkivel együtt. A kérdés az az, hogy ez a 1 milliárd az USA-t is hozzáteszem, ha magát korlátozza, CO kibocsátásban bármiben, hogyan fog hatni a fennmaradó 6,5 milliárdra? Mert ott úgy néz ki, hogy egyáltalán nem fog rájuk hatni. És gyakorlatilag innentől kezdve ez is egy ilyen gazdasági versenyhátrány, egy önkorlátozás. Ennek egyébként a legmarkánsabb példája az, ami a német autóiparral történik. Tehát az, hogy most kitalálják, hogy 2030-ig milyen emissziós normáknak kéne megfelelni, attól a világ CO kibocsátása nem fog érdemben csökkenni, sőt egyébként vannak gazdasági modellek, ahol azt mondják, hogy ugyanaz a kőolaj mennyiség, ami Európába jött, az máshol lesz eladva, és máshol lesz elégetve, ergo a szén-dioxid kibocsátás nem fog csökkenni. Most a Trump azt mondja, hogy ezeknek az egyezményeknek így nincs értelme. De ez nyilván politikailag, meg sok szempontból egy nagy vita, avval én is egyetértenék, hogy ezeket globális szinten kell kezelni, és addig, ameddig Kína nem áll be a sorba, vagy India, akkor úgy nagyon-nagyon-nagyon nehéz lesz. Tehát, és ebben tovább kéne menni. Szóval én úgy gondolom, hogy most a következő két napban, tehát 4-én reggel már 3-án zárul le a szavazás, pontosan fogjuk látni. De nagy vízválasztó, és ezért is beszélünk arról, hogy az USA gazdasága nem csak adójogilag, hanem egyszerűen méretében adóan hatalmas hatást tud gyakorolni a világ gazdaságra. De nagyon-nagyon érdekes lesz, hogy mi fog kijönni. De a markáns különbség a két jelölt között végig megmaradt, tehát semmilyen változás nem volt, tehát a demokraták adóztatnák a gazdagokat egy kiegyensúlyozottabb költséget is, törekednének. Jó lehet, a koronavírus miatt 15%-os költségvetési hiányuk lehet. És a gazdaság is úgy néz ki, hogy jelentősen visszaesik akár 8%-kal. Tehát egy nagyon-nagyon rossz időpillanatban van ez a választás. Viszont a Trump továbbra is az adócsökkentéseken, amit ő már lecsökkentett, tehát ő azt szeretné végigvinni, és hát abban látja a megoldást. Úgyhogy itt a jó ég tudja, hogy mi lesz. Szerintem a Európának még mindig a Trump a kiszámíthatóbb, mint a Biden-féle vonal, de hát lássuk, hogy a szavazók hogyan döntenek.
Oké, Zoli, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, jó munkát, szép napot!
Köszi, sziasztok!
Szia! Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezető adótanácsadó partnerével beszélgettünk egy picit az elnökválasztásról, és ezt tesszük majd a hírek után, ha jól sejtem, ugye? Feledi Botond külpolitikai szakértővel. Egy érdekes vonalat vizsgálunk majd a nők szerepéről ki, hogy melyik jelölt hogy tudja megszólítani a hölgyeket, mert hogy több a női szavazó, mint a férfi az Egyesült Államokban, úgyhogy nagyon fontos lesz, hogy ők kire voksolnak, akár a mérleg nyelvét is jelenthetik. Úgyhogy a hírek után tárcsázzuk Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértőt.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Feledi Botond külpolitikai szakértő van itt a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Hát akkor nézzük ezt az aspektusát az egésznek. A női vonal az, ami talán egy izgalmas női szavazók területén. Mit mutat az előrejelzés?
Ugye Trump eddig sem állt különösebben jól a női oldalon. Ugye alapvetően a degree nélküli, tehát a felsőfokú végzettség nélküli fehér nők között volt neki 2006-ban még relatív sikere. Most viszont, ami egészen meglepő, az idősebb fehér női korosztály gyakorlatilag teljes elvesztése, ami néhány felmérésből kitűnik. Persze, hát már minden felmérést úgy ezt is én elég óvatosan kezelek. Tehát az, hogy mennyi a rejtőzködő szavazó egy ilyen polarizált állapotban, ezt most már megsapcolni is nehéz és kockázatos lenne. Úgyhogy alapvetően nem áll jól ezen a női vonalon, és ugye hát nem is történt itt nagyobb váltás, tehát minden vezető republikánus figura, akit látunk, azok azért alapvetően férfiak, most Mitch McConnell-től a különböző, akár még a kisebb ellenállást vezető Romney-ig. Tehát nem látszanak nagyon-nagyon sokan női vezető figurák a republikánus párt körül.
Biden azonban ugye nem csak az alelnöki pozícióval, de mással is erőteljesen rágyúrt erre a szegmensre, hogy fogalmazzunk így, szegmens.
Húha, igen. Igen, egész biztos, hogy ők ezt kifejezetten meglátták, ezt a lehetőséget, hogy behozzák azokat a női szavazókat, akik esetleg eddig nem mentek el, és az is látszik, hogy van egy egész levélszavazás által behozott olyan szavazói kör, akik a felmérések alapján eddig nem vagy nem annyira mentek el szavazni. Uh-huh. Tehát ami sikerült Trumpnak, hogy elhozzon olyan embereket, akik akár egy vagy két választás óta nem szavaztak, vagy régebb óta, az most úgy tűnik, hogy a levélszavazás módszer miatt Bidenéknál jöhet be. Ugyanakkor ennek az ára az, hogy Trump gyakorlatilag fél éve azt szajkózza, hogy aki levélen szavaz, az csal. És hát most nem nagyon sarkítok, tehát több ilyen kampánygyűlés is van, hogy ezt a választást csak akkor veszítjük el, hogyha csalnak, egyébként nyerünk, és ugye a posta főnökét is leváltotta egy saját támogatójára, DeJoy-ra, aki aztán gyorsan olyan intézkedéseket hozott, mint hogy például a levélszortírozógépek 10%-át gyorsan leszereltette. Uh-huh. Tehát ilyen egészen markáns, nem is tudom, obstrukció zajlik abban, hogy a levélszavazás is ezáltal a demokraták szavazóinak egy részét, vélt részét le tudják választani november 3-ig a pártról. Úgyhogy tehát itt egészen sok forgatókönyv van, hogy ezt hogyan tud kisiklani, és ennek az egyik első kanyarja lesz a levélszavazás és az ez iránti jogi felülvizsgálatok, és utána jön majd az összes többi alkotmányos válságra lehetőséget adó különböző kihívás, egészen addig, hogy a egy-egy állam akár különböző elektorokat küldhet, tehát lehet, hogy egy mondjuk republikánus ház Wisconsinban más fog csinálni, mint a kormányzó, vagy hasonló dolgokkal akár az elektori testület bukhat, hogy aztán január 6-án az újra összeülő, immár részben újra választott kongresszus, vagy meg tud egyezni, hogy nem, lehet, hogy Mike Pence alelnök, mint szenátus vezetőjének a szava szükséges, és innentől kezdve egészen vad forgatókönyvek vannak. Ez annyiban izgalmas, hogy ezt végigcsinálták. Tehát volt egy think tank, aki meghívott volt magasrangú tisztviselőket mind a két oldalról, és hát ilyen forgatókönyvépítés szenárió bédinget csináltak, ahol gyakorlatilag a legvadabb válságot kijutottak el nagyon rövid idő alatt. Tehát volt, hogy 4-5 óra szimuláció után leállították a játékot, mert már megint vér folyt az utcán. Tehát az látszik, hogy ha nem elég nagy a győzelem valamelyik jelölt oldalán, és több mint 24 órán keresztül számolgatnak szavazatokat, amire minden esély megvan, hiszen ezt majd jogi eljárásokkal Trumpék pontosan ebbe az irányba kívánják tolni, hogy minél tovább húzódjon a levélszavazatszámlálás, akkor viszont megnyílik a Pandora szelencéje, és onnantól kezdve teljesen kiszámíthatatlanná válhatnak a forgatókönyvek. És erre nincsenek alkotmányos előírások, amik ezt, hogy úgy mondjam, garantálnák a biztonságos átmenetet. Úgyhogy ettől hát egyszerre átbeszélhetjük, iszonyú izgalmas forgatókönyvek vannak tényleg. Tehát van olyan verzió, hogy január 20-án hárman akarnak elnökök lenni, Biden, Nancy Pelosi és Trump. Tehát nem tudjuk, hogy ez mennyire lesz kipárnázva, de az biztos, hogy a külföldi szereplők is majd azon dolgoznak, hogy minél nagyobb káosz legyen november 3 és 10 között.
Nagyon jól hangzik.
Úgyhogy szerintem erről még érdemes beszélgetnünk, mert hát, az, hogy kikire szavaznak, az szerintem a legutolsó kérdés. mert meg se fogják számolni. És tehát van iszonyú izgalmas bírósági döntés 2018-ból, ami egy 1981 óta tartó republikánus korlátozást szüntet meg, ami az úgynevezett szavazatbiztonsági ellenőrzés, amit önkéntesek tehetnek. Ez a republikánus oldalon úgy néz ki, hogy éppen szabadidős serifeket küldtek rá fekete közösségekre, hogy megfélemlítsék őket a szavazásban. Na most ez lesz az első választás 40 év után, amikor ez már nem kell, hogy bírósági ellenőrzésen átmenjen, és 50 ezer önkéntest akartak doborozni a 15 swing state-nek tekintett államban a republikánusok, akik idézőjelben segítenek majd a választói körzetek biztonságának támogatásában. Tehát, hogy mondjam, a demokratikus jelző ezt a választást már csak messziről figyeli. Egészen elképesztő módszerek, beavatkozások, és hát mondjuk azt, hogy trükkök vannak, uh-huh. amiket most minden oldalkül keményen gyakorol.
Hú, ez nagyon keményen hangzik. Úgyhogy azt hiszem, beszélgetünk még bőven erről, itt akár 2-3 naponta pörögnek majd az események. Hát akkor megvárjuk a holnapot, ugye akkor van a döntés, vagy a voks napja, de hát nyilván az eredmény az, ahogy említetted, akár év végéig is várathat magára, és egy csomó minden más információ is napvilágot láthat.
Jó,
hát
van.
Nagyon köszönjük. Van,
köszönjük szépen, Botond.
Oké, köszönöm. Hát jó szurkolást mindenkinek.
Oké, köszönjük szépen, jó munkát,
jó
szép
munkát,
napot.
Szép napot.
Sziasztok.
Szia, Dr. Feledi Botond, külpolitikai szakértő, mondhatni ijesztett ránk,
hát
hogy
igen, alaposan, igen, ez ugye? Olyan, mint amikor a fogászatra megy az ember, és tudja, hogy igen. nagy baj van, de kiderül, hogy sokkal nagyobb baj van, és újra vissza kell járni, tehát kb. Én úgy várom ezt az egészet, mint egy foghúzást. Na mindegy, gondolom a piacok is ugyanezt a álláspontot képviseljük. Ez az elhúzódó problémázás, vitatkozás, jogi perpatvar,
hát az a legrosszabb
így van, az nem hiányzik.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.